élveztük, most még ráadásul nem is egyet, hanem kettőt fogunk két darabot hallani, méghozzá Haydn Gédur hegedű versenyéből egyrészt, aztán Vinyavszky Kusagya darabot, és megköszönjük Kovács Éva tanárnőnek a kísérletet.
Thank you. Thank you.
látják, kérem, ez az fantasztikus ebben az egész életben, a kiszámíthatatlanság. Múltkor háromszor ennyien voltunk, most ennyien. És tulajdonképpen így győz a sátán. Ezt ő tudja. És az egész országban ez van. Kiszámíthatatlan a népünk. De itt a legfontosabb az, hogy az illető, az előadó és a szervező előbb ne legyen kiszámíthatatlan, és ne ijedjen meg. Bejelentem, hogy a következő, a legutolsó ennek a sorozatnak május 21-én gála esre, nem kell félni, nem kell táncolni. Gála es azt jelenti, irodalmi gála es, hogy mindaz, amit eddig hát írásban meg is jelent a poézis teológiája, és az ott megjelent és olvasott írók, költőknek a legkedvesebb verseit fogjuk hát elmondani. Zene lesz, már megkértem a Mártát, hogy közben is legyen zene. Többet fogunk beszélgetni, többet fogunk enni, inni. Ez egy gála es lesz. És majd meglátjuk, hogy folytassuk-e jövőre, vagy nem, mert ez nekem, megmondom őszintén, óriási energiába telik. A mai napra és az egész adi estre, már a múltkori, a mostanira, talán még tanárkoromban sem készültem, és ahogy foglalkoztam annyira, mint most, majd minden meg fogják látni. Egy biztos, most egy játékot javaslok, visszapergetem az időt, kezdem én magammal, tudnék, én most 35 éves vagyok. Egyetemen vagyok, és van 30 hallgatom. És maguk, avagy ti, 18 és 20 évesek vagytok, rendben van? Benne van mindenki. Na, hát elhiszem. És kérem szépen, még az Attila is 21 vagy legfeljebb. Na, kérem, én azért vállalom a 35-öt, hogy mégis legyen valami distancia, legalább. De azért is mondom ezt, mert nagyon kérem, hogy különösen a két részből fog állni az estünk, hogy az első rész az nagyon tudományos és nagyon különösen vigyázni kell, most nem apátákkal tudom előadni ezt a részt. Az orvostudomány, méghozzá az akkori, az adi korabeli orvostudomány alapján érintenünk kell mindent illetképpen a vérbaj. Tehát eleve kérem már, hogy ne tessenek követ dominálom, a második nézőből istenes versen fognak jönni. Azért csinálom az elsőt, számomra is teljesen új. Szejdel Endre jelentetett meg egy sorozatot, az összes magyar írónak az idegállapota, egészségi állapota, betegsége, stb. Fantasztikus könyv, szakember. Most kérem szépen, engem az döbbentett meg, hogy 1975-ig nem lehetett hozzányúlni az orvosi adi dossziékhoz, zárójelentéshez. Nemi betegség, ideg, stb. Zárolt anyag. És ő az első, aki ezt tanulmányozhatta, mint szakember megengedték neki. És egy egész új világ épült föl bennem, és ezt szeretném elmondani. Tehát szükségképpen előre mondom már, ez egy orvosi téma, de tartozom vele azért, mert kritikát mondani bárkiről, és nekem, mint tanárnak, nekem, mint papnak, szükségképpen, amikor adiról van szó, szükségképpen az embernek tudnia kell, hogy hát kívülről is van szó, és Én mindig két részre osztottam az egész dolgot, az istenes verseket mindig mondtam, és én mindig estázisban beszéltem róla, ugyanakkor lelkem legmélyén tudtam, hogy egy nagyon szennyes, borzalmas, az ő szavát idézem, vigyázzunk, hogy szerencsétlen, szörnyeteg vagyok. Szóval nem én mondom, ő maga írja le. Na mostan ezt én tudomásul vettem, szörnyeteg, de hogy ez az ember 20 éven keresztül mit szenvedett, és hogyan félt, és mind az, ami megjelent a költészetében, az ennek a függvényes, nem tudtam. Na most ebbe szeretném beavatni az én fiatal hallgatóimat, mert az egyetemen ott nem kell félni a tudománytól, ott lehet mélyen belemenni, sőt kell is. Ha felszínes, akkor azt mondták, az öreg nem készült. Hát kérem szépen, itt több tanulmány van a kezemben, és lehet, hogy a Jóisten úgy rendelkezett, azért kellett nekem most 2 hétig otthon lennem, a nagyon csúnya influenza miatt, mert így aztán éjjel-nappal dolgozhattam. Jó, azért. Na hát akkor kérem, ismételten kérem, az első részben tessenek engem így meghallgatni. A tanulmány tehát tulajdonképpen meg fog jelenni különben írásban, ez csak egy része. Önmagam miatt készítettem, magamnak tartozom azzal, hogy mindent a helyére tegyek. Általában szeretek magamat is, másokat is, mindent, és különösen, amikor nagyon fontos dolgokról van szó, legyen az püspök, vagy pápa, vagy 6. Sándor, vagy 2. János Pál pápa, Prohászka, vagy bárki más, mostani tábori püspök, aki kilépett, ezt mindent szeretnék a helyre tenni, méghozzá lehetőleg az igazság alapja, amennyire hozzáférhetünk. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy Adi Endrével kapcsolatban sokkal árnyaltabban kell megfogalmaznom ítéletemet, és az eddigi sarkos kisarkított, hogy bűnös és zseni, most hozzáfűzöm azt is, hogy áldozat. Ehhez Cezel Endrének, a genetikusnak a egész családot a 16. századig jókornál visszamenő analízisa volt szükség. Ritkán tapasztaltam ezt a kényszert, hogy foglalkozzam vele, olyan magas fokon, mint Adi Endre újra értékelésénél. Eddig ugyanis 2 véglet között imbolygott a róla alkotott koncepció, melyben természetesen a szivárvány minden árnyala színe képviseltette magát. Az egyik váltig azt hirdette, hogy az erkölcsi nihilizmus bélyegét hordja magán, nem csak életvitele, de alkotása is. Ennek a nézetnek axiómája az a különben tényleg elgondolkoztató és eddig még soha kétségben nem volt evangéliumi ősigasság, hogy minden fa csak azt a gyümölcsöt hozhatja, amely fajhoz tartozik. Vasszőlőről csaszlát hiába akarnék születelni, de körtefán sem fog dinnye teremni. A madács igazság Luciferi ajkán így igaz marad a luciferi mondat, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Tehát ennek a nézetnek is megvan a maga alapja létoka, hogy egy durcsundurcs, egy ízig-vérig erkölcsi nihilizmusból mi jöhet más ki. Még hogyha alkotása is, alkotásait nézem, akkor is azon valamiféleképpen rajta van az ő egyéniségének a nyomorult bélyege. Ez az egyik véglet, mondom. De Prohászka a példaképen, múltkor említettem, Norbert a nővér nem ismerte persze senki. Ő nem tudta, hogy Ruházka ismeri ezeket, amiket mondok. Tudni, addig nem csinált ebből titkot. Ő novellákban, más névvel leírta ezeket a nyugatba. Tehát leírta a saját vérbaját, minden. Ugye Ruházka ezt tudta, mert Ruházka mindent olvasott. És ő nem akart Norbertában, és nem akart ezt a szerencsétlen embert ugye, elásztatni, csak fölállt, és azt mondta, hogy egy mondatot ne felejtsük el, hogy lehet Norberta, hogy lehet nagy, ami nem tiszta. Ez a tipikus prohászkai mentalitás, hogy ő, aki mindig mindenben a tisztát kereste és tisztát adta, ő irtózott ettől a nem tisztától. Ez a koncepció minden, a másik pedig a, ez az etika mérlegére tesz, az is szexuális életét épp úgy, mint az alkoholizmusát. A Csinszka, a feleség utolsó 4 évben megházasodott. Csinszka mondja, hogy a kiderült ez egészen másként, nem alkoholista volt, hanem egy kényszer hatás alatt, amikor megírta a nagy alkotásait, 4-5 liter bort volt a végén, illetve a vége fele. Tehát ezt is mindig meg kell nézni, és mind az orvosi jelentések alapján van. Annyira nem volt alkoholista, hogy akkor, amikor benn volt a klinikán, egy csöbb bort ennyi volt, és már különben, ha alkoholista valaki, akkor beleérünk abba. És adagolva adják neki. Nem volt, sőt, büszkén mondta, hogy nem volt. Tehát majd látni fogjuk, ha lesz rá idő, hogy az ivása is miért volt. Egy egész teóriát állított föl, tehát most elmondom, mert el fogom felejteni, azért ivott, hogy a második napon, az első nap az borzalmas volt. Sokat ivott, és a második napon volt a mámor, az írási mámor. Akkor tudott jól írni, hogyha előtte lévő nap 3-4 litert megivott. Akkor az első éjszaka rettenetes volt, a második napon akkor jött a múzsa és jött. Szóval döbbenetes. Nem úgy alkoholista, ezt Tejler idegek így mondja. Nem alkoholista, hanem iszákos, ez egy más kifejezés. Persze miért a laikusok, és mondjuk egy asszony vagy egy tanítvány írkozik, olyan mindegy, hogy alkoholistán nevezett, de mi most a tudományos alapon vagyunk. És vizsgáljuk. Nagyon érdekes különben, hogy itt ezen a előadás sorozaton. Nem tudom, hogy itt van az illető. Múlt alkalommal idejött hozzám egy asszony, és elmondta, hogy érti ezt, amit mondok, és hogy mennyire nem bírták az itt, és hát Prohászka is mit mondott róla. Ő szilárdságból való, és a szülei, a nagyszülei megdöbbenéssel hallották, hogy Adiból milyen nagy embert csinálnak, és milyen nagy kultusza van, akkor, amikor a szilárdságban az a környezet, amivel él, tudta mindenki, hogy milyen borzalmas ember, és ahogy ismétlem ő, hogy szörnyeteg. És ezt az azt, hogy itt mondta el én nekem. Tehát tetszik látni, hogy nem levegőben lóg, amit mondok, hogy van egy ilyen irány, ami azt mondja, ez egy nulla, ez egy kár ezzel foglalkozni, és csodálkozom, Barlai, megkaptam, hogy szószékre hogy mellett fölvinni a szavakhoz dolgait. Ha majd látni fogjuk a második, előadás második részében, majd látni fogjuk, hogy mi. A másik véglet eltekint mindentől, és csak magát az írót, az új korszakot és új stílus teremtő zsenit teszi a mérlegre, aki a szennyből a vér és arany bűvületében is őskaján álmodik, és a vérbaj gyógyíthatatlan fekélyéből is a patyolat üzenetét hallja. El fogom mondani majd második részben. Az egyetem, az iskola, az olvasó pedig mondhatott, választhatott kedve ízlése szerint ebből is, abból is. Tény, hogy amilyen mértékben távolodik az irodalom és az olvasó tábor az író életétől, És korától úgy halványodik és vékonyodik az őt behálózó negatív kritikák szöveléje. Most nem azt érdekli, hogy ki volt az, aki írta, hanem mit írt. És elképzelhető, hogy rajongunk egy russzó írásért, és nem tudjuk, hogy a legsötétebb emberek egyike volt. Ennyit mindenképpen el kellett mondanom bevezetőként. Méghozzá azért, mert, mint említettem, 2000. július és augusztus kortársban jelent meg Czeisel Endrének ez az írása, ami itt van a kezemben, de azóta már könyv is jelent meg, és a többi íróról is, úgyhogy 3-4 tanulmánya van, és arról híres ő, hogy mint igazi tudós, 30-40 bibliográfiai adat van, hogy miből meríti. Pontosan hanyadik oldalon, szóval ezért ez az egyik, ami miatt megbízom benne, a másik pedig az orvosetikai hozzáállása. Szóval nem bájkál, ő orvos. Én azzal fejezem be majd ezt az első részt, és ezt kérem már most a kedves hallgatóimtól, hogy tulajdonképpen most nem a kritika alapján induljunk neki a kérdésnek, hanem Teréz anya lelkületével. Mert ami most az ékszel van, az akkor a még nem gyógyítható vérbaj volt. Most ugyanez van. És Teréz anya kiteszi a rendjéből azt a nővért, akiről megtudja, hogy megkérdezi a beteget, hogy undorodik valakit, és hogy miért vagy ilyen, miért vagy megint részeg, nem szabad. Nem szabad megkérdezni az illetőtől, hogy miért jutottál idáig. Hát én ezt a lelkiséget képviselem, amikor én Ady Endrével foglalkozom, és megosztom veletek a gondolataimat. Nagyon kérem, hogy csak így, mert különben egész biztosan, hogy a prűdség, vagy bármilyen, vagy hát, hogy most nem egészen értem, mi a csodát, vagy magyarul mondom, mi a fenét hozza ezeket a szennyeket ide mostan. Hát ezért kérem. Hogy tanuljunk meg egyszer ma, tanuljunk meg a nagy igazságot, hogy Varlai Szabolcs 88 éves korában megcsinálja, kénytelen, mert az igazságot keresem, kénytelen vagyok eddigi feltételezéseimet revideálni, mert nem igaz. Ezt tessék magunkkal vinni más vonatkozásba is. Ugyanakkor vigyázni kell, ez nem szerecsen mosdatás lesz ám mostan. És nehogy azt gondoljuk, hogy pláne én, hogy a feketét majd szürkének fogom mondani, és nem fogom Ady kedvéért sem az új messiássá avatni őt, csupán, mert hát ugye ő mindent új messiás akart lenni, és új messiás ide, de hát nekünk ne van a messiásunk, szóval nincs semmiféle szerecsen mozdatás, csupán szeretnék együttérzőn beletekinteni a gének kavargó örvényébe, hogy megérezzem, mit élt át ez az ember, amikor a fekete zongorán játszott, és közben a haragvó játve helyett a mosolygós Istenhez imádkozott. Ez is el fog hangzani. Íme néhány örökérvényű igazság tézis, amit mindenféleképpen hangoztatni kell, mielőtt hozzányúlunk a dolgokhoz. Először is. Változatlanul marad az, hogy a szellemi mi voltunk, az egy csodálatos valami, és az anyagi világ csúcsán vagyunk. Az értelem és a szabad akarat állít minket a földi lények hierarchiájának csúcsára. Ez azt jelenti, hogy mind értelmi, mind pedig akarati képességünk, bár nem végtelen, mégis működik az értelmünk és a szabad akaratunk. Tehát nem fogjuk szeretsen húzat csinálni, és nem mondjuk azt, hogy ó, teljesen ártatlan az Ady. Szabad akarata volt, legfeljebb azt nézzük meg, hogy milyen géneket örökölt, de még az sem determinál. Ó, jóságos Isten, most ha mindenki elmondaná a maga, hogy miket kapott. Hát például én elmondom, kérem, de most azért merem elmondani, mert most már 2 év vagy 3 éve egy csöbb bort nem viszom. De a nagyapám az a napi 2-3 litert megitta, és akkor a cirkus csinálta, hogy ettől a szegény nagyanyámhoz hozzávágta, akkor a petróleum lámpát. Nos, ilyen gének vannak ám bennem, bölgyeim és uraim. És én is borgasztóan bírom, és szeretem a vörös bort, és bizony nagyon nagy energiám volt el. Tehát a szabad akarat működése, az értelem működése, karakterológiával látni fogjuk majd. De ha, meg a kísértés, de egy biztos, hogy a gémekkel is számon kell tartani, meg kell nézni, hogy ez a szerencsétlen ember mi mindent hozott magával. És ahogy ő írja, talán mert se kegyelmi élete nem volt, és azon kívül se tornász nem volt semmi, ez szóval akaratom nulla, ő maga írja, nincs akarata. Tehát az történt mindig, ami éppen a kedvére volt, és kiírta az összes elvetelelsen. 80 éves korában kellett volna meghalni a szerzelemre terintve. Az apja, anyja, nagyszülő, minden 70-80 évig, abban az évben óriási volt. Körülbelül 80 évig kellett volna, én 42 évet élt. Önmagát ölte meg. Ezeket a képességeket nevelni, fejleszteni kötelességünk, de tönketenni is lehet őket, és itt kezdődik mindannyiunk felelőssége, a dié is. És ezért csodálatos, kérdezheti valaki, hogy miért nem tettem be, miért olyan nagyarkodó vagyok, miért nem tettem be az áprófétál közé adit is, hogyha ennyire borzalmas. Meg fogjátok látni. Pontosan azért, mert se Russzó, se Tolstoj, senki nem tudott letérdelni. Ő tudta, hogy szörnyeteg, és ő tudta a bűnösségét, és zokogott az Isten előtt, ezért nem tettem oda. Én nem azt mondom, hogy példakép, sőt, a könyvemben majd, mert ez egy külön kisebb munkám, ezt mindenféleképpen ki kell dolgoznom, hogy pontosan az a helyzet, hogy nem lehet ilyen nulla karakterű, ilyen nulla szenvedélyekkel teli, önmagán nem uralkodó ember, nem lehet példakép. Most már értem, hogy a Tóth-Tihamér korszakában, amikor a Kűszaniszló és a többi Bagra Béla, Prohászka, stb. Korában miért tiltottak bennünket el Aditól. Pontosan ezért, de most azt mondom, hogy szabad akarat, edzés, tessék tornászni, tessék dolgozni, minden nap legyen jó feltétel, és este számolj be, és lelkiismeret, de ez mind nulla, ez mind nincs meg Adinál. Nem lehet fiatalság példaképe, nem lehet. Jellemző, hogy a, hogy hívják az Esti János elszársat? Jellemző, hogy még Prohászkáról mondja, hogy nem lehet példaképe, meg vagyunk már. Helyben vagyunk. A gének, mint pozitív és negatív tényezők, ez a másik, amit alapigasságként kell megmondani. Ma már világosan látjuk, hogy megszámlálhatatlan örökölt hajlamok rejtőznek gényeinkben, és a látens gének rettenetes fontosak, ahogy Nagy Szent Terézia mondja, nincs az a bűn, akkor, amikor már az életszentség csúcsán volt, tehát mi mondjuk, nem ő, amikor jelenések voltak, amikor nagy Isten élményei voltak, akkor azt írja, hogy nincs az a bűn, nem tud elkezdeni, akkor tessék, mindenki gondolhatja végig a 10 parancsolatot, a 6. parancsolat, minden, hogy nem tudtam volna elkövetni, ha nincs bennem az isteni kegyelem, és nem dolgozva együtt a kegyelemben. Kivétel nélkül ezt jelenti a bűnöző hajlamos ember. Minden bűnt el tudunk követni. El tudnám követni, ha nem vigyáznánk, és ha Jóisten irgalmából, őrzőanyagok, stb. Együtt nem dolgoznánk, és nem menekülnénk. Nincs az a bűn. Ezek a lappangó energiák, látens gének parancsra készen állnak, vezetésre, azerint, hogy megfelelő körülmények, pszichofizikai klímák felbukkanása esetén milyen utasítást kap a személyiségtől. Na hagyjuk ezeket, csak mérdemesen, ezek az alapigasságok megmaradnak. Akkor is, amikor Adi Endéről mondom a dolgokat majd. Tehát ne felejtsük el, ez a háttérben. Mindez jól mutatja, hogy senkit sem lehet sablonok alapján kategorizálni. A személyiség mindig mindenkinél roppant összetett szálakból megalkotott mű. Most Adiról lévén szó, az ő szövőszékéhez kell leülni, mert olyan az egész, mint egy szövész. Aki járt már ilyen régi házakban, amikor látta, hogy hogyan szőnek az asszonyok, ezeket mi gyűjtöttük, a sógromnak volt egy ilyen csodálatos néprajzi múzeum gyűjtemény, és ő saját maga ajándékba hoztak neki a betegeit, ezek a szövőszékeket. Na, így tessék elképzelni, minden élet egy ilyen szövéshez hasonlít, ehhez kell szövőszék, ehhez kellenek szálak, kellenek a különböző színű, és kell még valami, kell egy minta. Kérem, én perzsaszőnyeket szőttem a börtönben, az már királyi munka volt. Ott volt előttünk méghozzá Bulgária parlamentjében, mert ekkora, ilyen nagy nagyságú perzsaszőnyeket képzeljetek el, és 20-an dolgoztunk rajta. És hogy ott volt mindig előttünk a minta. És hiába van szövőszék, hiába van kell még egy személyiség, kell még egy karakter, aki mindezt irányítja, és aki kézbe fogja. Hogy most pedig ezt csinál, most azt csinál, most ide figyel, most ez a szál kell, és így tovább. Nem olvasok föl sok részt, maga írja, azért is foglalkozni kell ezekkel, mert maga Adi rengeteget foglalkozott a múltjával, meg az őseivel. Ezt a részt kihagyom, de egy verset. Hepehupás vén szilágyban, hét szilvapa árnyékában, szunnyat lelkem ezer éve. Paraszt zsájaként aludt el, és bús füzantint hűrt el ébre. Hepehupás vén szilágyban, hét szilvapa árnyékában várt volna még ezer éve, míg idő jön a csodákra. Ó, jaj nekem, hogy felébredt hepehupás vén szilágyban. Itt már a teológia mérlegére teszem mindig, akkor mindig megszólalok, amikor valamit helyre kell tennem. Itt már valami óriási differencia van a keresztény, mert az volt, bibliás ember volt, és nekik akkor még közelező volt a hitta, sőt négy évig piaristákhoz járt. Négy évig. Tehát tudott mindent. Családjában, apai anyajában rengeteg végig, 100-150 éven keresztül református papcsaládok. Tehát itt valami baj van, tudnélik, azt szerette volna, hogy jaj, még ezer évig, az a baj, hogy ő benne ébredt föl az őseinek az alvó világa, és az a baj, hogy rossz időben, mert ez az idő nem alkalmas a csodákra. Tehát aki ismeri Adinak a karakterét és a gőgyét, rettenetes gőgyös, öntelt volt, ő azt szerette volna, hogy egy olyan időben ébredjen, olyan időben szülessen, amikor minden megkedvez, amikor Isten is ő csodálja. A 900 évek elején Adi első versei között található üzenet tulajdonképpen már sejteti mindazt, amit életének későbbi szakaszáról fogok mondani. Lelkem ezer éve szunnyadt őseim vérében. Ó, jaj nekem, hogy én bennem ébredt föl. Várhatok volna még ezer évet. A vers azt jelenti, még meg is jelzi, mi a probléma. Az, hogy a mostani idő kisbetűvel van írva, nem kedvez a csodáknak. Jöjjön a nagybetűvel bűnt idő, akkor szeretne ő élni. Másként fogalmazva, amikor még az idő is alkalmazkodik ő hozzá. A filozófia Kriszti, ahogy Erasmus mondaná az evangéliumban rejlő igazságrendszert, úgy ítéli meg a világ és az egyes ember születésének és hivatásának kérdését, hogy a gondviselés kezébe van minden, még a hajatok szálak is meg van számolva. Még egy verék se esik le az ágról, az én tudtam nélkül. Ez nincs benne ebben a hadiféle világban. Ő nem hiszi azt, hogy a gondviselés akart, hogy most illessen. Én biztos vagyok benne. És gondolom, akinek hite van, az tudja, hogy miért most él. Az Istennek terve van velünk, még a legkisebb macskával is. Ő tudja, hogy kincsőnek miért kellett meg, és miért most, és miért ebben a családban. És a jó Istennek tudnia kell, és én hiszek benne, hogy én miért vagyok most még itten. És hogy ilyen, ha még vagyok Fehérvár. Soha nem akartam lejönni. Azt sem tudtam, hogy van papi otthon. És azt sem tudtam, hogy van Júlia. És nem tudtam, hogy föl fogja ajánlani nekem a lakásot. Nem tudtam. Semmit nem tudtam. De hiszek abban, hogy én nekem ide kellett jönnöm. Hogy Évával találkozzam. Döbbenetes. És hogy Csákvárra elmenjek. Na most ez nincs benned a szerencsétlen Adi világban, mert ő mindent eleve másként, ő az Isten tulajdonképp. Ez a tragédiája. De végén rájött. Nagyon röviden. Apai ágon botrányok fönt. Anyai ágon borzalmak itt vannak. Néhány mondat. Az apai ágon a Dániel nagyapa néhány jellegzetes adivonást, hogy mondjak el. Bolondul szerelmes volt belé az a hattyúnyakú, büszke papkisasszony adiszavai. Oly annyira, hogy nem engedelmeskedett szüleinek, akik máshoz akarták férjhez adni, nem ehhez a bohém természeti Adi Dánielhez. Tehát van egy pap, református pap családban egy papleány, és borzalmasan belebolondulva, általában az Adiba belebolondultak az a nők, és ez a Dánielbe. És a szülők a kemény református parókusnak ugye a légkörében nem engedte a lány. Elszökött, nem érdekelt, hogy Dánielhez akarnak. Igen, ám, de tessék elképzelni, a Dániel olyan volt, hogy még az esküvőről is elkésett. Úgyhogy szerencsétlen Rozália, ha jól emlékszem, Rozália már minden kezdetén rájött arra, hogy valami óriási borzalom. Nem, Júlia, a másiknak az asszony már unalom volt. Tehát összeférhetetlen egy bohém képtelen megfelelni a házasság legalapvetőbb követelményeinek, olyannyira, hogy 300 holdot, akkor ugye a óriási dolog, 300 holdot elkótyabetélt és elúszott minden. A férj gondatlansága vitte halálba a négy gyermekes Júlia asszony. Hagyd mondjak el, bocsánat, hogy érjek egy epizódot. Rájött a szegény asszony, hogy a kocsin voltak a gyerekekkel, hogy hát valahova el kell menni egy fa alá. És ez egy annyira bohém és annyira pimot és vicces ember volt, hogy a lovak közé csapott a szerencsétlent asszony, hogy ott hagyta. És elkezdett rohanni az, hogy sikkodva, kiáltva, és úgy kízat, ott kapta a tűzőződást, nem tudom, 30-hány éves korában volt meg. Ez szóval most... Azért mondom, mert ezek a gének mind visszajönnek, hanem ott vannak lappangó, ott van Adi Endrében is. Mindegyikünkben. Hát én az én nagyapám szabadkerüves volt, és olyan borzalmas verseket írt németi szűzanyáról, hogy a család eltépte ezeket. Na hát, kérem, bennünk van. Ezt nem lehet kérdezni. Méghozzá most már kimutatta a gén elmélet, hogy év századokig visz, nem csak hogy az utolsó néhány generáció. Na menjünk tovább. A szerencsétlen házasság máshoz szülöttje volt Adi édesapja, Lőrinc. Aki ezt észrevette és látta, hogy az apja elherdált mindent. Ezek nem akart iskolába járni. Az egyedüli az Adi családban ez a Lőrinc, Adinak az édesapja, aki nem tudott latinul, és nem járta végig az iskolán. Ellenben elhatározta, mert ezeknek az adiéknak két jellemvallásuk volt, ami stigmájuk volt. A reformátusság és a földhöz való görcsös ragaszkodás. Elhatározta, hogy ő pedig földbirtokos lesz. Kurta nemes. És ehhez igen ám, de ha semmiük nem volt, akkor ehhez kellett valami alap. Hát hogyan? Elvette pásztor Máriát, Adi édesanyja. 16 éves árva kislány. Gyönyörű, fekete szemű árva gyerek. És hozott magával 40 holdat. Tehát megvolt már az alap, és ebből csinált 100 holdat, És ha az is semmi más nem csinált, látják a pozitív gének, a semmi más, az apját, aki iszákos, rettenetes szoknyavadászolt innen, de legalább ezt hozta volna, hogy az apjának az kemény akaratát, hogy én pedig mindenféle képen, mind két fia volt, mind a kettőnek diplomát akart adni. Azért nem fogadta el, de nem helyette újságíró akart lenni. Meg szoknyavadász, de a másik, a Lajos, az a tanárembernek diplomát. Őt is beíratta Debrecenbe, a Emrét is. Tessék elképzelni, egy 100 éves zsupfeneles házban indultak el. És akkor, amikor adiközben Párizsban csinálta a maga szennyes dolgait, mert nem csak Léda, egy szent nő volt, mellette voltak még, ott Párizsban újból megkapta a vérmajt, mert neki állandóan a legalsóbb rétegű némberek kellettek. Na most közben az édesapa Lőrinc, az egy adikúriát épít föl, 4 szobában, hogy ahányszor hazajön a fia, akkor legyen mindig otthonuk. A zsupfeneles 100 éves ház mellett épített, így mondták a falusiak, hogy tollasodnak az ég. Tehát lehetett volna az apja ilyen értelemben példakép. Már pedig szorgalmasan leszek. Mielőtt az Adi szüleiről, tehát az Adi Lőrinc és Pásztor Mária házaspár életéről néhány szót mondanék, szeretnék a Pásztor Máriának az visszamenő őseiről valamit mondani. Ott is egy Dániel van, Pásztor Dániel. Ezt kérem szépen, pap volt, de úgy viselkedett, hogy nem volt megelégedve a közösség, a gyülekezet, felajánlottak neki egy másik parókiát, erre meg volt sértve, általán Adinak rettenetesen kötekedő emberek voltak a Vénnyőben, itt most jelenleg pász, az anyai részről jön be ez, és az történt, hogy átért katolikus, nem, mert a katolikus füstök intézője akart lenni, de ott is iszhátosság miatt kitették. Tetszik látni, mi minden van. Különben az Adi mindkét vonalon, apai, anyai ágon rettenetes az alkoholizmus. A feleségéről, Kabai Rozáliáról egy-két mondatot, ezt a múltkor már említettem, csak most kicsit bővebben. Az a Kabai Rozália egy gyereket szülte a másik után, és ugyanakkor nem díjtan erőltették, mint általában, hogy ehhez kell hozzámenni, nem bírta ezt a férjét. És így mondta, hogy szerelmetlen csókba halt bele, csóktalan asszony. És ezt Adi tudta. És ennek a szerencsétlen Dániel és Rozália házaspárnak az utolsó gyereke az édesanyja, teszik érteni. Rozáliának és Dánielnek a gyermek, az ötödik a Pásztor Mária. Aki már elvesztette az édesanyját 2 éves korában, az teljesen lezűnött atyát elvesztette 4 éves korában, és akkor rokonokhoz került, iskolában is talán néhány elemét járt, és 16 éves korában az első férjének Adi Lőrincnek odaadták. Tessék elképzelni, egy 16 éves szűz kislány menekül, és egy ilyen embernek a kezébe kerül, első gyermekű kislányok meghaltak, hogy jön az Endre, és jön a Lajos. Olyan beteg volt, olyan ideg állapotba került, olyan borzalmas lelki beteg volt, hogy elmeklinikárba került valami hosszú ideig, és a gyerekek az Adi Emré, meg a Lajos rokonoknál volt. Szerencsére meggyógyították, úgyhogy később, de tudomásul vette, hogy ő nem tudja lekötni a férjét, és szabadon engedte, csinálhatod, amit akar. Ezzel az emberrel kellett együtt élni, és Adi Emré ezt tudta. És Adi Emrének novellája van, hogy Rozália története. És akkor vannak ilyen mondatai, hogy ő Egy ilyen családból jött, és ő neki, a mi házunk is vajon nem éppen emiatt olyan zord és szomorú? Tehát tessék elképzelni, hogy egy gyerek észreveszi, látja, hogy egy nagyon-nagyon zord, szomorú légkörben él, és ezért élete végéig az édesanyjáért rajongott nagyon. Ő tudta, hogy milyen sorsa van az édesanyjának. Innen kérdezem én, milyen gyermekkora lehetett Adinak, ha már 8 évesen előre érezte, hogy sokan köztük elsőként ő maga össze fog roppanni. Nem birtok vagy vagyonveszteség és adósság miatt, hanem ahogy ő mondta, éreztem, hogy a mi familiánk sorsát olyan szó következik, amit a magyar irodalomban itt olvasok először. Csók adósságok nyomják, és ez alatt sokan fogunk még összeroppanni. Egy 8 éves gyerek ezen töri a fejét. Csók adós, na hát aztán én vagy a csók adósság elintézett. Hát ő aztán ezt rendbe hozta. Ő neki nem volt probléma, sőt, látni fogjuk a következőket. A szerelmetlenség Istenéhez. Én nem ismerek az egyetemes irodalomban, az nem jelent semmit, hogy én nem ismerek, biztosan már vannak nagyobb tudósok, de én még nem hallottam, inkább így mondom, hogy az Istent bárki ezzel a jelzővel illese a szerelmetlenség Istene. A Sionnak hegyén szerelmetlen, boldog, ékes, hideg valóság. Én Istenem, megint írom, ami miatt foglalkozom vele, szabadíts meg engem. Kikért büntetsz, hogy így szétomoltam, még mindig fájnak a szerelmek. Hűs vérűnek unokája voltam. Hűs vér. Ó, én világ eleven halottja. Ezt is tesik, de ugye állandóan beszél, ahogy ő élő halott vagy. Most akkor már rájön erre, hogy miért. Ó, én kinek gőggel szerettetni volna szabad csak, és nem vagyok más, csak másokhoz ösztönzött semmi. Az ösztön világnak kiszolgáltatott semmije. Ösztönzött semmi. Döbbenetes szavak. Sokak számára szokatlan, sőt idegen témájú verset a teológia mérlegére téve, számolni kell azzal, hogy itt a költő beszél és nem filozófus. Önmagában már teljesen lehetetlen, hogy gőggel akar szeretni, vagy szerettetni. Hát pont a szeretetnek az ellentétje, hogy a szeretet az odaadja magát. A szeretetben nincs gőg. Hát, ne felejtsük el, Lévát is ilyen borzalmas gőggel küldte el, megalázta a legrettenetesebben, pedig neki köszönhetett minden, hogy Debrecenből, egy Nagyváradból eljött, és belemagyarázta Adiba, hogy egy írós költő zseni észrevette benne, ő újságíró akar csak lenni, céltanú versek írásától Nagyváradon. És 9 évig volt Lédával, és mégis úgy tudta eltudni, olyan gonosz, olyan gőgösen, olyan megalázóan. Minket azért végig is az a családi fészek érdekel legjobban, ahol az apa meg az anya, a Lőrinc és Pásztor Mária. Hát kérem szépen, én most kihagyok csomó részt, csak annyit mondok, hogy teljesen tisztában volt, hogy ki az apja, ki az anyja. Van egy ilyen verse, apámtól, anyámtól jövén, rájött arra, amire mindannyian rájövünk, ilyen csodálatos dolog, hogy vagyunk. Elvégre a létünk kivétel nélkül mindegyikünk. A pápa élete is. Minden ember az a két ember apán, anyán szerelmének, szeretetének, valamiféle kapcsolatának a gyümölcse. És ez egy csodálatos dolog, hogy millió és millió lehetőség közül pont én itt vagyok. Én ezt állandóan átélem, negyedik gyerekként nekem nem lenne szabad élnem a mai világban. Én is még állandóan ennek a tudatában vagyok. 1919-ben marhavagomban szoptat az anyám engem, és vállaltak engem. Szóval ez egy csoda. Na most ezt így írja, anyám hangjában szomorúság, apám hangjában vad feledés, jaj, de kicsiny az élet, de kevés. Hiszen ők cselekvék, hogy élek, hogy sokat és nagyon akarok. hallgatnak, és rettegve érzem, hogy ki vagyok. De csoda, hogy vagyok, és élek. És hogy nem unom meg, újra merek, verset írok, és holnap, már holnap megyek. Most kérem szépen, menjünk tovább. Mindenki emlékszik a Bécsestünkre, a Királyfi három bánata. Most elolvasok, hogy tovább menjünk, eljussunk a lényegig. Adi ír egy verset az édesanyjához, az édesanyjáról. És tetszene tudni, mi a, hol jelenik meg? A Halál rokona című könyvben az az első vers. Aját napjára általában az ember egy szál virággal, vagy oda megy, és különben szereti, most jön a tragédia. Most keresem, most jövök rá arra, hogy vajon mi lehet ez mögött, keresem a titkot. Anyám és én. Sötét haja szikrákat szórt, diószeme lángban égett, csípője ringott, a büszke kreol arca vakított, szeme vágya, eper ajka, szíve csókja mindig könnyes. Ilyen volt a legszebb asszony, az én fiatal anyám. Figyeljétek a gőgöt! Csak azért volt ő olyan szép, hogy ő engem megteremjen, hogy ő engem megfogadjon, és aztán jöjjön a pokol. Bizarkontján ült az átok. Ez az asszony csak azért jött, hogy szülje a legbizarabb, a legszomorúbb fiút. Ő szülje az átok sarját erre a bús magyar földre, az új hangú tehetetlen pacsirta álcás sirályt. Fénye sincs ma a szemének, feketéje a hajának, töpörödött béna asszony az én édes jó anyám. Én kergettem a vénségbe. Nem jár tőle olyan távol senki, mint torz életével az ő szomorú fia. Anyák napi vers. Többenetes. Ezeket én mindig, amikor olvastam, nem értem. Nem ez egy költő, biztos, egy verbál élni, rájöttem. Ilyenkor hajlalmas voltam, hogy jó, be volt rúgva biztosan, ugye is. De hogy mi jött? De tovább megyek. Akit én csókolok, elsápad. Nem merem megcsókolni az anyámat. Ez is Cejler emlének köszönhetem, mert ő a tudományos munkánál odaírt a verseket is, hogy fantasztikus, érdekes tanulmány volt. Amit állított, azt versekkel, vagy adi írásaival akarta igazolni. Jaj azoknak, akik álmot szőnek rólam hívő barátnak és szeretőnek. Jaj azoknak, akik szeretnek, mert nem hiszek már régen a szívemnek. Akit én csókolok, elsápad, nem merem megcsókolni az anyámat. Hát miért nem? Ő, és mindent ráadásul, hogy szeretné, tessék elképzelni. Azt, hogy a Párizsban üzent az anyja, hogy szeretnél látni, hazajött. Külön szobája volt neki. Annyira rajongott az édesanyja. Az anyja érezte, tudta, melyik anyja, csak édesanyja nem érzi meg. Érzi, ami borzalmas tragédia van a fiával. És még valami, tessék elképzelni. 1919. január 27-én hal meg Adi Endre, és Pásztor Mária 1938-ban. 20 évvel tovább élte a fiát. Szívinfarktusban egy villamos megállónál esett össze. 20 évig vitte tovább az életében ezt a tragédiát a fiát, akit legjobban szeretett. Hogy itt valami végzetes dolog történt, arról meg lehetünk győződve. Megkísérlem most a lehetetlent, kicsit tessenek már, ezt most nagyon gyorsan összefoglalom, hogy lehetséges az, mi lehet itt az egésznek a hátterében, hogy miért nem meri megcsókolni az anyját. A következő fejtegetésben azért mondom, hogy lehetetlen kísérlem meg, tudnélik, úgy szeretném megmagyarázni az addi titkot, hogy közben nem kívánom magamat beavattatni abba a külső szemlélő számára perversz, állandóan önismétlő, és ezáltal már-már unalmas, ízléstelen libidó világba. Hát az egész verses kötet nem szól másra, mint így csókolom, ezt csinálom, azon undorom, nem merek, már elege van. Tehát nem akarom ezt a dolgot boncolgatni, hanem a titkot keresem, ami mögötte van. Legjobb, ha ezt a fejtegetést a teológia mérlegére teszem, előtte azonnal a témához szorosan kapcsolódó adatok közül rögzítenem kell a legfontosabbakat. Egyrészt azért, hogy végre megismerhessük az igazságot. Például, hogy miért nem merem megcsókolni az anyámat. Egyelőre elégedjünk meg a száraz adatokkal, melyeket Szejzel Endre orvos gyűjtött össze, és több tanulmányában adott közre. A kis Endre életét már, ez most mind őtől levaló, összefoglalva. Elemista kora óta szokatlanul átszőtte a szexualitás iránti érdeklődés. Ő maga írja, hogy 3 éves korában már nem mondhatta magát tisztán egy kislányjal való dolga miatt. Prepubertas kora óta pedig éjszakai álmai olyan rettenetesek volt, hogy állandóan fölkiáltott, és egyszer tanárai pont valami szavaltatni akarták, a nagyon jó tanuló volt, és olyan rossz állapotban volt, olyan ideg állapotban volt, hogy összeesett, elájult, orvoshoz kellett vinni, orvosok megállapították, ilyen túlzott szexualitási világ miatt ideg összeomlás. Látják, a gének benne vannak, most az a kérdés, hogy hogyan alakul át, mit csinál. 16 évesen a szerb Helénával élte át első nemi kapcsolatát. Ettől kezdve nem tudott és nem is akart uralkodni önmagán, és a legútszélibb némberekkel élte alkalmi kalandjait. Ez volt a tragédiája, tehát szabad így mondanom, nem úri nőkkel, akik nem voltak vérbajosok, hanem direkt ezekkel, és itt volt a tragédiája. Saját bevallása szerint először zilahi diákkorában szerezte meg a vérbajt, ezt eltitkolta, és csak évek múltán Debreceni egyetemi évei alatt kezeltette magát szakorvosra. Itt kezdődik a tragédiája. 1902-t írunk, és 1919-ben hal meg. 1902-19-ig a tragédia. 1902-ben Pest felé vonat utasszában ismerkedett meg az elsőre végzetesnek nevezhető szerelmével, Novák Mária Orfeum énekesnővel. Találkozásukról, alkoholmámoros dorbézulásukról, a nőtől szerzett vérbajáról később novellát írt, Plaszkesz ismerte. Nyugat, 1908. március 16-án Mihály Rozália csókja címen. Tehát nem a nevén írta, és nem, de minden. A szerzők, a orvosok tudták, a szerkesztők, hogy miről van szó. Mivel ekkor már nem találták meg, még nem találták meg a vérbaj kórokozóját, a szifilisz, a Lewis kezelése a mostanihoz viszonyítva kezdetleges volt, és a század elején a betegségnek vér és csók által történő fertőzése közismert volt. Minden, nem magam, minden a tudós orvosnak a írásomról veszem. Miért olyan fontos, mert most már tetszenek érteni már? Nem merem megcsókolni az anyámat. Tudnék vér és ajak. És mindjárt látni fogjuk még részletesebben, amikor Párizsban történnek a dolgok. Tehát döbbenetes. Kérem, engem azért mondom, hogy annyira megdöbbentett, mert mindezeket nem tudtam, és undorodtam a dolgoktól, és nem az irgalom, és nem a számalom, hanem az elítélés volt bennem, és ezt rendezni kell az emberben. A szomorú és végzetes tragédiával járó adatok regisztrálását folytatva következzék a Léda korszak. 1903-ban ismerkedett meg, mert ettől sikerült megmenekülni, átkerült ez a nő Budapestre, és ő érezte különben, olyan mérhetetlen rabja volt ennek az előtte lévő énekesnőnek, hogy még írni se tudott, és botrányok voltak a nagyváradi szerkesztőségben. Neki volt egy rovatvezető volt. És hát, úgyhogy nagy nehezen sikerült a nőtől megnek, és akkor követett rá egy évre, 1903-ban megismerkedik egy férjes asszonnyal. Megint ugye mondtam, hogy kérem, minden a fekete fekete marad. Most jön a házasságtörés időszaka. Egy férjes asszony, Diósi Ödönné. Erről azt kell tudni, hogy egy zsidó asszony, gyönyörű, a legszebb nagyváradi fiatal asszonyok egyike, Brühl Adél az igazi neve, a Brühl család, a nagyapa, dúsgazdag, nagyvárad legvagyonosabb zsidó családja volt, igen ám, de az Adélnak az édesapja tőzsdén elherdálta az egész vagyunk. Úgyhogy Adél is már, meg a feleség is már, minden lényegében szegények voltak, és ezért nem az igazi szerelme egy főhadnagy, Ordódi György főhadnagy vette el, mert még kasziót sem tudtak fizetni, hanem hozzáadták, vagy elvette ez a bizonyos Diósi Ödön egy iparos. Tehát ez egy ilyen kényszerházasság volt, és egy lecsúszott valaki. És ekkor jön Adi. És ezt is meg kell érteni, vagy ezt is bele kell kalkulálni dolgozni, hogy ez az Adél, a különben a Léda úgy jön ki, az Adélnek a fordítottja. Adél, Léda, ezt sem tudtam. Köszönöm, doktor úr. Adél, Léda. Tehát a számításba kell venni Léda Adi iránti kirobban szerelmének történetében azt, hogy ez hogy egy óriási nagy élmény volt, hát az egyszerű kis senki, Diósi Ödön, aki ráadásul kérem, ezt is tudomásul kell venni, biszexuális volt. Tehát teljes a kaosz, úgy tessék mondani, igen, tudom, fertőbe vagyunk mostan. És azért akarom elmondani, hogy lássuk, hogy ennek ellenére a második évben milyen verseket fogunk hallani, jó? Így tessék nézni. Még csak fél oldal van, sok azt be is fejeztem ezt a részt. Akkor jön Léda, elviszi Párizsba, Párizs földközi tenger, annyi ezer élmény közül a szakirodalom mindössze azt írja Léda javára, hogy elhitette Adival, hogy zseniális író és költő. Ekkor születnek meg a Léda versek, fantasztikus, érdekes. Ekkor jönnek a hajók a Törközi tengeren, ezt mind nem tudtam, a fene se foglalkozott el, hogy ilyen hajó, így törik össze, ez nem érdekeltek, unalmasak voltak. Hát most tudom, hogy a Léda elvitte a Törközi tenger, és ott, és kérem szépen, amikor Párizsba kiderül, hogy ez nem az a vérbaj, amiből már ki kellett volna gyógyulnia, hanem egy újabb valami van, Párizs, nem volt elég Léda. Ott is vannak versek, ott is külön utakon járt még. Léda rettenetes féltékeny volt, persze nem mondta el a dolgokat. Akkor derült ki, amikor a barátjai bevitték a magyar követség orvosához, és azt kezelte, és adott 30 injekciót neki. És kérem, a legbiztosabb, hogy nem volt kikezelve egyik vérbaja sem, mert megszületett Léda, halott gyermeke, kislánya, kihagytam az előbből részt, hogy Adinak hat ujja volt. Tehát nem úgy tessék képzelni, hogy egy ilyen hosszú, hanem egy ilyen bőr valami, ezt nevezték, amit a bába asszony aztán oda vart, és utána az úgy elcsökkebényesedett. De a legbiztosabb az, hogy a öröklődik, különösen a lányoknál. Hát ez egy biztos jele, hogy Aditól van, Léda, gyönyörű, a megszülése, születése előtti néhány nappal halt meg az anya méhében. És ekkor öngyilkosak akartak lenni, már megvolt a tó, van egy verse, a tó nevet, ez a címe, hogy átkarolva egymást menjünk be a vételre. Hát kérem, ez a, emlékszem a bátyám, ez nagy adi rajongó volt, persze mindezt nem tudták, ugye, hogy egy ilyen nihilista, szerencsétlen öngyilkos valaki volt ez az ember, aki mindenféleképpen egy modellt akartak állítani, és a Góg és Magyar vagyok, és egy nagy nihilista, de nagy senki volt tulajdonképpen. Ráadásul ők, akik jobboldaliak voltak, nem tudták, hogy egy zsidó asszony a szeretője. És asszony, tehát kérem szépen, aztán elváltak, amikor ez a gyerek megszületett, nem volt különösebb nagy probléma az elválásban, mert szóval örültek mindegyik a másikának, hogy hát külön éltek, elváltak. 1912-ben végleg elbocsátotta a Lédát, 9 évig tartotta át a kapcsolat. És egyre többet gondolt a házasságra. Most jön Szeregen Csinszka. Csinszka 16 éves egy svájci kollégiumban. Ennek is az apja, de ne borzalmas, ne csodálkozunk ideig ott Erdélyisten, Magyarországban, mert hát ez egy olyan szennyes világ, nem találunk egy normális család életet. A Csinszkának az apja is eltűntek, szóval, és be akarták adni, csak a nagymama mentette meg, és valahogyan aztán a 12-13 éves koráig a nagymama foglalkozott, de utána hát ugye így szokták csinálni, egy srejt vagy valami apáca kolostorban, az ott tanuljon végig valami emberséget. És ott onnél írt, egy távoli rokona volt neki ez az Adi, onnél írt neki szerelmes leveleket Adinak. Menekülni akart Adi, valahogyan érezte, amikor már teljesen roncs volt. Hogy valahogyan szeretne menekülni egy biztonságban, ami a házasságnak a fedezékébe, ha így mondjam. És megkérte Csinszka kezét. Csinszka különben tipikus Adiféle kivé. Csinszka, innét jön a betenév. Bonca Bertának nevezik különben. Hogy némiképp érthető legyen mindaz, amit majd a teológia nyelvén, majd a könyvemben összefoglalóként mondani szeretnék, vissza van még a legnehezebb feladat, meghallgatni az orvost, a szakembert, mit élt át 20 éven keresztül a halál elő menekülő költő. Engem az izgatott állandóan, hogy állandóan a halálról beszél, meg a halál rokona. Meg a fekete zongorát. Egy egészséges, normális embernek ez olyan borzalma, nem értettem. Ez, amit most mondok, kérem, valóban Teréz anyának az irgalmas szeretete kell. A sápad démon, treponéma pallidum, vagyis a vérbaj korokozója, most legalább megtanuljátok, kicsit művelődtök, jó? 1905-ben azonosított az orvostudomány. Jó ezt tudnunk. Ezért van kérdezve az, hogy a nagyapáink, meg nagyanyáink, meg a dédaink, ezeknek a legtöbbiek ilyen vérbajos volt. Hát vörös patikok kezdve mindenki. Hogy egyszer szerencsétlen elment, mondjuk egyszer elbukott, és akkor még nem voltak még így, ezek a nyilvános házak még ilyen orvosi felügyelet alatt. Ugye? Úgyhogy ami most ugye az észben, a fél Afrika már erről így, ettől szenved. És minden európai ember fél, meg az apát félnek, hogy valami négerben ne legyen szerelmes a lánya, mert vége van. 1909-ben hozták forgalomba a szalvarzánt, amíg ez elterjedt, ez az egyetlen gyógyszer volt akkor, amivel gyorsan meg lehetett menteni az illetőt. És Adi ebben a terápiában soha nem részesült. Így maradt a tüneti kezelésnek számító arzén és higany kezelés. Rögzítve az orvostudomány akkori diagnosztikáját és terápiás eljárását, Szejzel doktort idézve, az Adi kérdésben az alábbiakat kell tudnunk. Már csak ennyi van, így a beszélgetem. 3 elsődleges, másodlagos, harmadlagos vérbaj. Elsődleges a fertőzés után az elsődleges vérbaj, a fertőzés után áll elő, azonnal kezelni kell, és általában a tünetek, kemény fekély és nyirokcsomók duzzanata 10 héten belül elmúlnak, ha kezelik. Adi nem kezeltette. Szégyeltem, hogy nem, 4 évig nem kezeltette. Adi esetében éppen a titkolózásai miatt nem tudni, sőt majdnem biztos, hogy nem időben történtek az orvosi beavatkozások. Ezért Szeizel feltételezi az úgynevezett másodlagos vérbor bekövetkeztét, mely a fertőzés után a harmadik hónap körül szokott jelentkezni, és a kórokozóknak a vér útján történő elterjedésére vezethető vissza. Ilyenkor már az egész szervezet beteg, hőemelkedés, általános nyilvokcsomó bizzanatok, de még ennél is kínosabb, hogy a bőrön is mosjon. A nyálkahártyán, majd a torok mandulákon idült gyulladásos foltok, kiütések jelennek meg. Az adatok bizonyítják, hogy Agit 1904-ben a párizsi magyar követség orvosai ezekkel a tünetekkel vették kezelés alá. 30 arzénes injekciót kapott meg, az orvosnak a neve is. Majd jó tablettákat kellett szednie. Itt jegyzem meg, hogy ebben a korszakban írt versei minduntalan emlegetik, amit én nem értettem eddig. Csókjai kapcsán a véres rózsákat. Itt van. A véres rózsák. Akit én megcsókolok az elsápad. És én nem merem megcsókolni az anyámat, tetszenek érteni? Hát ugye, bocsánatot kérlek, a tudós ember ilyen, mert szóval én nekem tessék elhívni egy embernek a... Sőt, imádkozni fogunk érte a végén. De a kutatásra pontosan az az igaz, amikor apró mozaikokat talál az ember, és próbálja összetenni, és egy nagy kérdőjelet meg tud oldani magának. Az egész tudományos életem, az egész könyvem a reneszánsz kutatásról így állt össze a vatikáni könyvtárra. Ez a kifejezés, véres rózsák, pontosan fedi az előbbi elmondottakat. Utolsó öt mondat, mivel Szeizel doktor élt a lehetőséggel, és tanulmányozta az úgynevezett adi dossziékat, vagyis a szigorúan bizalmas és 60 évre titkosított orvosi jelentéseket, ezért ő adi esetében biztosra veszi, és most a lényeges. Amit én hallottam, csak nem tudtam soha hova tenni, mert nem érdekelt, hogy a nagybácsik, stb. Tudom a neveket is, hogy az aorta repedés, ez a ki nem gyógyított vérbajnak az utolsó stádiuma. Nem egy rokonom halt meg így 30-40 évvel ezelőtt. Csak azt mondta, hogy szívbaj. Kérem szépen, a harmadlagos vérbajnak nevezett állapot fennforgása is bizonyítható, hiszen bizonyított, hogy ez okozta korai halálát. Tünetei, sok kellemetlenséget okozó állandó viszketés, vörös kiütések panaszkodott Párizsban emiatt. Az érszövődné legjellemzőbb megnyilvánulása az aorta főverőér idült gyulladása, tágulata, majd a közvetlen halál okozó meglepedése. Ebben halt meg. 1919. január 27-én. Megteszelek érteni, hogy miért mondtam el, nem a vérbajról akartam előadást tartani a gyűlölami sarokban, hanem Adi tragédiájának a hátterét szerettem volna. Most aki tudné, hogy tessék, itt marad, mert mi jönnek aztán, hogy röviden majd néhány gyönyörű versét, ennek a hátteréről tessék megérni. És hogy mégis kicsoda fantasztikus mélység van ebben, kicsoda Isten iránti rajongás lett az embernek. Köszönöm szépen, tessenek egy kicsit nagyon szívesen megfogja előadást, tessék elvinni, de úgy érezte, azért mondtam, hogy most egyetemistákkal, akik ezt én csüntek volna, és írták volna az adatokat.